Kedves hallgatóink, a madárvártában ragadozó madarunk van végre, ismét, méghozzá picike ragadozó madár, nem tudom, ez a legkisebb-e, a törpesas. Orbán Zoltánnal beszélgetünk róla, szervusz Zoli.
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat is. Hát azt gondolom, hogy a sasok között valószínűleg dobogós vagy negatív dobogós. Szárnyfesztáv tekintetében akkora, mint egy egerészhőv, de testhoz tekintetében az egerészhővtől egy picit elmarad.
Tehát egerész... nem azért annyira pici, nem, mint egy vércsebb.
Jó, de most, oké,
hát a
persze, ugye a legkisebb ilyen törpe vércsék, azok ilyen félökölnyiek.
De akkor ez sas.
Igen, a sasok között szerintem ez az egyik legkisebb. Az egyik érdekessége a fajnak, hogy két színváltozata van. Tehát van a sötét, meg van a világos. A világost könnyű meghatározni, az majdnem hófehér, tehát egyszer Izraelbe a fejünk fölött repült el, nem tudom, 10 méteren, és azt hittem, hogy ez hihetetlen, hogy milyen csodaszép ez a madár. A sötét színváltozata az tök olyan, mint az egerészhőv. Tehát itt nem véletlen, hogy Magyarországon elsősorban világos színváltozat fordul elő, de ezt inkább
pontosítanám.
A világos színváltozatot határozzák meg jól. Nagyon nagy elterjedési területe, Eurázsia, Észak- és Dél-Afrikán, tehát Dél-Afrikában is van fészkelő állománya.
Nálunk van, hát ez a lényeg,
88 óta nincs.
Fészkelő állománya nincs, de tavaly is látták többször is.
Előfordul, de nagyon ritka. Egyébként egész Magyarországon fészkelt, nem volt belőlük sok, de a Dunántúli, az északi középhegységben, az Alföldön is ott volt mindenhol ez a madár. Ugye a saját fészket építő sasfajról van szó, de más fajét is el tudta fogadni. Tehát Magyarországon, főleg a középhegységi erdőkben a hegygerinchez közeli, főleg bükkösöket kedvelte. De egyszerűen ugye az elterjedési területének a szegélyén, vagy attól is kijebb ilyen szigetszelő élőhelyen voltunk, és változik az élőhely, változnak a körülmények. Nem is feltétlenül a fészkelő területen, hanem mondjuk a telelés nem sikerül úgy, hogy Afrikába vonul. És akkor mondjuk ott a magyarországi néhány páros állomány egyedei, amikor például kiöregszenek, kikopnak és elpusztulnak, akkor ez, mint hogy a faj közös tudatából eltűnne ez a fészkelőhely.
Akkor az ő fiókája már nem ugyanoda jön?
De hogyha ő is elpusztul, meg ugye az van, hogyha a felnőtt madárnál mondjuk azt mutatják a gyűrűzési megfigyelési adatok, hogy mondjuk akár 80-90-100%-os a visszatérés az eredeti élőhelyre. A fiókáknál ez maximum csak 50, mert ugye, hogyha mind ugyanott nem vissza, akkor beltenyészet alakulnak ki. Tehát a fiataloknál legalább az első évben, vagy a nagytesti fajoknál 4-5 évben az van, hogy az a genetikai programjuk, hogy menjenek el homlok egyenest más területre, mert ha ott jó élőhelyet találnak, akkor meg tud telepedni a faj. De van ennek egy alternatívája, akár sasoknál is, hogy elmegy mondjuk egy élőhelyre egy ilyen próbálkozó madár Marco Polo vagy Scott kapitány, mert ugye nálunk is vannak ilyen zapszem a fenekükben típusú emberek, ugye űrhajós, stb. És ott például nem talál magának párt. Akkor párba egy közelrokon sasfajjal. És akkor vannak ilyen hibridek, egerészhőv, pusztai hőv, hibrid. Nagyon gyakori a harkályoknál, és most el is kezdik ezt például kutatni. Tehát a törpesas köszöni szépen jól van a hatalmas Eurázsia és afrikai elterjedési területén, de alapvetően Magyarországról eltűnt, és van rá esély, tehát hogyha azt mondja például a dél-európai állomány, vagy az afrikai állomány, hogy nagyon jól alkalmazkodom, egyébként alkalmazkodó képes madár, nem akarok kihalni, alkalmazkodok, és akkor egy robbanásszerű változás. Én nagyon örülnék, mert szeretnék egyszer látni egy profi madarasszal egy sötét színű törpeses. Én világos színűt láttam csak eddig.
Azt olvastam róla, a törpesasról, hogy viselkedésükre fiókakorukban a káinizmus jellemző. Ez mit jelent?
Ez több sasfajra is jellemző. Ugye Magyarországon sajnos a törpesas útjára kezd lépni a békászósas. Ez egy nagyon érdekes erdőben élő sasfajunk. Még költ Magyarországon, de valami 80-as, 90-es években úgy segítettek az állományon a madarászok. A káinizmus azt jelenti, hogy általában két fiókája van egy ilyen sasnak. És a kikelést követő mondjuk egy hónapban az erősebb fióka veri a kisebbet, eleszi tőle a táplálékot. Testvérgyilkosságot követel ezért a káinizmus. És akkor rájöttek a kutatók arra, hogy azt kell csinálni, hogy ki kell venni ebben a nagyon érzékeny időszakban, mondjuk 3 hétre, általában az erősebb fiókát vették ki a madarászok.
Könnyebb volt felnevelni, mert az erősebb volt.
Igen, igen. azt elvitték haza, és akkor megfelelő módon táplálták. És amikor letelt mondjuk ez az egy hónap, akkor ezt úgy szokták mondani, mondjuk a gyermek lélektanban, vagy a pszichológiában, hogy úgy képzeljük el, hogy túllépünk egy fejlődési szakaszt, mint a becsukódna egy ajtó, és az ott be is nőne, be lenne falazva. Oda már nincs visszaút. Tehát amikor letelik a kainizmus mondjuk egy hónapja, akkor fogták ezt az addig háznál nevelt fiókát, egyedül táplálta a két szülő a gyengébb fiókát, az jól megerősödött, és akkor egymás mellett fel tudott nevelkedni szülői felügyelet alatt két sas. Ez azt jelentette, hogy minden évben dupla lett a költési siker.
Na de visszafogadta a szülőpár? Eltűnt egy hónapra, hova ment?
Nem tudnak számolni, nem tudnak számolni. Ugye ezt a madárfotósok ismerik, tehát hogyha fényes nappal kell valamilyen okból bemenni egy lesbe, ahol a madárfaj ezt megengedi, tehát mondjuk egy vizes élőhelyes kacsás lesbe, ott az a trükk, hogy kettő ember megy be, az egyik a fotós, a másik a kísérő, és egy visszajön. És azt mondják a madarak, hogy nem baj, elment Béla szabadon. Tehát ők nem tudnak számolni. Ugye nem szagolnak a madaraink, tehát ilyen szempontból is a probléma, de itt is nagyon fontos. Tehát nem az van, hogy háznál neveltük házi állatnak a sast, és akkor nem tanult meg a szülők, nem, hanem az volt, hogy kivettem mondjuk két vagy három hétre, felnevelkedt, megfelelő kaját kapta, tehát ugye akkor sem ízét parizert kapott, hanem kapta azt, ami kell, ugye ezt tudják a szakemberek. Én magam is láttam, így ilyen nagy papundekli dobozba ült a nagy, így ragadozom a dárfiók, az alapvető úgy néz ki, nagy hülye csirke. Ül a rettetes lábain, és nem magot eszik, hanem nyomja be az ember a szájába, ezért annyira balfék, hogyha mellé esik, akkor nem tudja fölvenni. Tehát ez nagyon gyakori például a baglyoknál is, hogy nagyon sok a kaja, főpörög a szülő, és még egy éjszaka fog 12 egeret. És akkor beviszi a fiókák mellé, és az be van készíten, annyira ostobák, hogy nem tudják fölvenni. És akkor ül a 5 fióka, ugye rettetes ilyen belőtt bagoly szemekkel, és akkor körülöttük ott van 32 pocok. Olyan bűz van, mint az el lehet képzelni, hogy júliusi 32 pocok mit csinál 5 nap múlva, de akkor így bestokizza, és hogyha megy etetni, vagy ott van a szülő, akkor csak egyszer onnan raktárból tud etetni. Tehát azért mondom, hogy semmi romantika nincs egy sasfiókában. Tényleg képzeljünk el egy ilyen barna tunya csirkét, lihegve ül, előre ki van nyújtva két rettetes karmulába. És néz a papírdobozból, és akkor utána megvitték, ugye ezt nagyon jól meg kell szervezni, meg van ennek a trükkje, tehát nyilván nem hajnalban megyünk, mert akkor még hűvös van. Éjszakai alvás után ugye mindig reggel etetik a madarak a szülőpár a fiókát. Tehát ilyen beavatkozásnál az egy nagyon jó megoldás, hogy a déli órákban, mert reggeli etetéstől megőrülnek, elfáradnak a szülők, meg meleg is lesz, elhúznak valahova a bánadba messze pihenni. És akkor például úgy föl lehet menni a fészekbe, és ez nagyon jól működött, és így sikerült is megerősíteni a magyarországi békászósas állományt.
És a törpesassal akkor
miért? A törpesassal ugye azért, mert alig volt fészek, tehát nem is találtuk meg, ott nem volt rá lehetőség. Viszont békászósasból több volt, de azt halljuk egyébként egész Európában, Magyarországon is a békászósas is az erdők szárazodásával, ugye a békászósas, tehát nagyon szereti az erdei vizes élőjeket, ahol tud például békázni, és ezek száradnak ki.